Jó estét kívánok! Örömmel köszöntöm Önöket a Szavárja Egyetemi Központ előadó termében Németh Norbert atya ma esti előadásán. A tavaszi programsorozat, amely a Keresztény Európa témaköré csoportosult, ma este egy olyan kérdésfeltevéssel jelentkezik, ami kicsit talán szokatlan, hiszen az atya a másik oldalról közelítette meg a kérdést, és a mai előadásának azt a címet adta, hogy hogyan ne legyünk keresztények. Hallassuk meg a szatát.
Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Rendhagyó módon a mai alkalommal arra gondoltam, egy különleges beszámolóval szeretném kezdeni a mai találkozásunkat. A szerzője egy általam nagyon kedvelt és tisztelt egyházi személy, majd a végén árulom el, hogy ne valamilyen előítélettel hallgassuk a sorokat. A címe: esti híradó az európai kalifátusból a kereszténység utáni első század idején. Tegnap felrobbantottuk a kölni dómot, a jövő héten megkezdik az Eiffel-torony bontását. Állítólag a tezély szerzetesek bujkálnak a megmaradt román templomokban, aki észleli őket, jelents az irányító sátornál. Nürnbergben végéhez közeledik az európai miniszterelnökök pere. A vádlottak lefejezése nyilvános lesz, a részvétel ingyenes. Kívánunk minden igaz hívőnek kellemes szórakozást. Lipcsében a holtöltei tábortűzhöz kottákat gyűjtenek, Bach és Mozart előnyben. A torinói volt fiatgyár hozzáfogott a lópatkók és a kardok sorozatgyártásához. Aki a termékekből nagy tételben rendel, ajándékba kap egy láda damaszkuszi pengét. Magyarországon lázadás tört ki, amikor kitudódott, hogy a kocsmákban tilos a borfogyasztás. Azon is zúgolódnak, hogy az illegális disznótorok fogásait be kell szolgáltatni a kutyamenhelyekre. Megtorlásul egyelőre megelégszünk a polgármesterek karóba húzásával. Kérünk nagy teljesítményű munkagépeket a római katakombák földdel való betömésére, ezentúl az autópályákat homokkal borítjuk, hogy az állami tevék könnyebben ügethessenek. Az elkobzott nemzeti zászlók központi égetése a londoni Wembley stadionban kezdődik, közvetlenül a Beatles lemezek látványos bezúzása után. Aki egy régi versre rátalál, és azt példásan beszolgáltatja, cserébe kap egy díszpéldányt az Alibaba és a 40 rabló című kötelező olvasmányból. Pillanatnyilag tanácstalanok vagyunk a pálos partizánok ügyében, állandóan átvágják a Csenszóva köré telepített drótakadályokat. Kiadtuk az elfogató parancsot a fekete Madonnára, de a lakosság azt állítja, hogy mennybe ment. Barcelonában a Gaudi-féle székesegyháza romjain árverést hirdetünk. Megvételre ajánlunk egy megmaradt Picasso képbe csomagolt katalán erekét. Kikiáltási ára 20 birkabőr. Az utazási irodák még néhány helyet fenntartanak az Európai Unióból menekülők számára. Ígéretük szerint a kérelmezőket a biztonságos mongol sivatagba szállítják. Akinek még van építő javaslata a kalifátus boldog jövőjéhez, hívja a 00666-os telefonszámot. Jutalmul övé a pápa piros cipője, leszedtük ugyanis a lábáról, mielőtt a Tiberizbe lőttük. Mára ennyi elég, pihenjenek jól, álmodjanak szépeket ezeregy éjszakán keresztül. A szerző Balázs Mila kaposvári püspök, és a heti válasznak a 2015. november 5-én megjelent számában volt olvasható. Ez a még fantázia, vagy hipotézisen alapuló írás, de nagy sebességgel a valóság irányába tevegelünk, lovagolunk és haladunk. Az esti híradó után akkor térjünk vissza az előadásra. Mai előadásnak ilyen provokatív címet adtam, hogy hogyan ne legyünk keresztények, vagy hát pozitívan nyilván is meg kell majd válaszolnom ezt a kérdést, hogy hogyan legyünk keresztények. Hogyan ne legyünk, erre majd egyszerű válaszokat hallunk, elvtelenül semmiképpen, bután semmiképpen, és ahogy lehetünk, az pedig az okosság és a bölcsesség. Ha más címeket kerestem volna ennek az előadásnak, ilyeneket lehetett volna még adni, hogy az iszlám Európa, vagy akinek gyengébb az identitása, az majd veszít. Nem az iszlám erős, hanem Európa keresztény gyökerei gyengültek meg. Mi, akik a migránsválságot egyelőre újkori eseményként értelmezzük, azért, hogyha egy nagyobb összefüggésben, vagy több száz évnek az összefüggésében vizsgálódunk, akkor ez nem egy ismeretlen jelenség. A bibliai népeknek a velejárója, a mozgás, az, hogy Isten kihívja a választott embereit bizonyos helyekről, és elvezeti őket egy általa megjelölt helyre. Ez történt a zsidó néppel is. Hogy az ő kivonulásukat nézzük, vagy akár a szabadító kivonulásukat, akár a babiloni, vagy akár az egyiptomi fogságból. Vagyis a vándorlás az önmagában nem egy meglepetésszerű esemény az emberiségnek a történetében, de az a fajta vándorlás, amiről most mi beszélünk, meg amiről ez az előadás sorozat is egy kicsit szólt, ez egy olyan új keletű történés, amivel nem igazán foglalkoztunk, vagy nem eléggé mélyen foglalkoztunk. Sokan úgy gondolták, hogy ez egy távoli esemény, vagy arról is gondolkodtunk, hogy hát ez minket nem érint, ez másokat jobban. Aztán ezeket a képsorokat néztük irgalommal, vagy éppen közönnyel, és ha meguntuk, akkor átmentünk egy foci meccset, néztünk egy másik csatornán, vagy éppen hölgyek divat bemutatót kerestek egy másik adón. Szóval ez már a mi problémánk lett, és a mi kapunkban kopogtatnak. Nem szabad azt szem elől téveszteni, hogy akik kopognak, azoknak nem ismeretlen a szótárokban ez a fogalom, hogy radikalizmus. A radikalizmus az pedig teljesen megfelel az iszlám vallás hagyományainak. Egyébként maga ez a kifejezés, hogy iszlám, ez annyit jelent, hogy alávetni. Alávetni mindent a hatalmas, alávetni mindent az egyetlen Allahnak. Amikor erre az előadásra készültem, szándékosan próbáltam keresni a Koránból olyan sorokat, amik ezt az iszlámnak ezt a fajta radikális jellegét elég világosan és markánsan bemutatják. Néhány mondatot engedjenek meg, hogy idézzek a Koránból. Ne lankadjatok a hitetlen nép üldözésében. Hitetlen alatt nyugodtan lehet érteni a keresztényeket is. Harcoljatok ellenük, amíg a vallás egyedül Allahé nem lesz. Öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket. Fogjátok el őket, ostromoljátok meg őket, állítsatok nekik csapdát az összes lesfejről. Ti hívők, harcoljatok azok ellen, a hitetlenek ellen, akik a szomszédságotokban vannak, hadd érezzék a keménységeteket. Szintén a Koránból. Ó proféta, szállj harcba a hitetlenek és a képmutatók ellen, s legyél kemény velük szemben. A gyehenna lesz a lakhelyük, szörnyű sors, amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat. Ne lankadjatok és ne szólítsatok a békére, hiszen ti fogtok felülkerekedni. Korán az iszlámnak a szent könyve, amit szent félelemmel olvasnak, hiszen a könyv vallásának is tartják magukat, így apostrofálják magukat a muzulmánok, vagyis ilyen harcba szólító, többek között ilyen mondatok is szerepelnek a Koránban, vagyis amikor a megbékélés és az együttélés keressük, akkor nem szabad elfelejteni, hogy azért a radikalizmus eléggé jellemzi ennek a vallásnak a hagyományát. Minden esetre kétféle iszlám létezik, ezt kicsit a női ruhának a bemutatásán keresztül próbálnám bemutatni, a radikálisabb és a kevésbé radikális, vagyis az irányítani akaró és erőszakos, a másik pedig a nyitott, a liberális, vagy a kicsit közreműködő. Egyébként ez a két irányzat Mohamed óta létezik, úgy is mondhatnánk, hogy picit fura ez a két irányzat, hiszen ellentétes valamiképpen. Mivel, hogy az egyik az a Koránra hivatkozva erőszakkal terjeszti a hitet, a másik megpróbál együttműködni azokkal, akikkel közös földön, közös hazánban él. Az egyik a nyitottságra, a másik meg a térítésre, sőt a mészárlásra fókuszál. A legfőbb proféta, ezt talán nem annyira tudjuk, Mohamed is részt vett a karavánoknak a fosztogatásában, és ezt a híveinek is megengedte a prófétájuk, a vallástok a prófétája. Amikor az iszlám vallás azt mondja, hogy Mohamed a példa, akkor a radikalizmus a minta, de picit túlzással még ebbe bele lehet érteni a terrorizmust is. Egy olyan jezsuita atyát szeretnék ismételten idézni, aki az iszlámnak a szomszédságában, sőt, muzulmánok között éli életét most már 5. évtizede, Anni Bulád atya, aki jezsuitaként Egyiptomban él. Ő mondja, fontos különbséget tenni az iszlám, mint vallás és a muzulmán emberek között. Az az ő tapasztalata ott Alexandriában, ahol a lakosságnak a többsége muzulmán hívő, hogy vannak olyanok a muzulmánok között, akik a békességre, az együttműködésre törekszenek, vagyis kedvesek és rokonszenvesek, békeszeretők. Csak éppen az őket irányító kisebbség nem ilyen. És ez egy lényeges mondás. A történelemben nagyon sok próbálkozás és kísérlet született arra vonatkozóan, hogy az iszlámot azt próbálják toleránssá tenni, de rendre elítélték ezeket a próbálkozásokat. Itt most Európában a nyitottság, a tolerancia és az emberi jogoknak a nevében sokszor az történik, hogy eladjuk saját hazánkat, kultúránkat és az identitásunkat is. Talán még mindannyiunk emlékében ott van az az alcím, amit még adhattam volna az előadásnak, hogy akinek gyengébb az identitása, az veszít. Akinek erősebb, az fog nyerni. Sokszor halljuk azt, amikor bevándorlók állnak riporterek elé, és megkérdezik őket, hogy mi a szándékuk, hogyan kívánnak majd Európa tengerében lubickolni, feloldódni, beépülni az itteni lakosságnak a közösségébe és a kultúrájába, akkor mondják, hát bocsánat, mi nem szeretnénk beépülni. Mi nem akarunk részévé válni ennek a kontinensnek. Mi fogunk titeket integrálni, ilyet is hallunk. Ugye ennek a megvalósításához az első lépés a bevándorlás, a második lépés a gyermekszülés, a harmadik pedig a megtérés. Ne felejtsük azt el, hogy egy nagyon jelentős tényező ma Európában, hogy az iszlámnak a radikalitása, vagy az iszlámnak a nagyon szigorú erkölcsen nagyon sok fiatal szemében igazodási pont itt Európában, európai fiatal szemében igazodási pont lett itt Európában. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a három lépés, ez nagyon lényeges ahhoz, hogy megértsük, mi is történik velünk, közöttünk, vagy éppen a kontinensünkön. A gyermekszülésnél, illetve a lakosságnak, vagy népességnek a alakulása kapcsán azért egy rövid gondolatot engedjenek meg. Jelenleg a kontinensünk 240 millió ember tart számon, ebből az Európai Uniónak 507 millió a lakossága, a 740 milliós Európából 507 millió tartozik az Unióba. Most sokan mondják, hogy 507 millió Európai Uniós polgár közé, ha 1 millió ember érkezik, az nem nagy baj. Akkor nem nagy baj, hogyha hasonló módon Európában is 8-10 gyermeket vállalnak. A muszlimoknál ugyanis nem elsősorban szerelemből születik 8-10 gyermek családonként, hanem abból a vallási meggyőződésből, hogy a muzulmán ember az magasabb rendű embernek, lénynek tartja magát a többi pogány hitetlennel szemben, értsük alatta a keresztényeket is. És egyébként a dzsihád is ezt követeli meg tőlük, nem annyira szerelem mozgatja őket, amikor 8-10 gyermek születik családunként. Ma Európa gyakorlatilag úgy is mondhatnánk, kicsit flörtöl az iszlámmal, és hogyha ennél a szónál megállunk, akkor érdemes volna végig pörgetni Európa történelmét arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolata volt a kereszténységnek, Európának és az iszlámnak. Ugye azt látjuk, hogy több száz éven keresztül Európának az volt a feladata, hogy távol tartsa magától ezt a másik vallást. Történt ez az oszmán birodalomnak a visszaszorításával, és amikor erről beszélek, akkor nyilván egy hosszú útról van szó, de mégis drámai a kapcsolat, ha nézzük a kereszténység és a muzulmán embereknek a együttélését, ha nézzük, vagy legalábbis a határon való találkozásait, akkor talán nem mindannyian tudjuk azt, hogy volt egy Umár kalifa, aki 717-ben elrendelte, hogy a keresztényeknek a szimbólumait le kell rombolni, ezek voltak a keresztek, betiltotta a harangozást, sőt, hogyha igazságszolgáltatáshoz jutott egy keresztény egy muzulmánnal szemben, akkor alapból nem volt hitele a keresztény embernek, hiszen igaza csak a muzulmánnak lehet egy muzulmán kultúrában. Anni Bulád atyát már idéztem az előbb, amikor arról beszél, hogy azért vannak rokonszenves, baráti és békülékeny muzulmánok, akiket egy radikális kisebbség irányít, akkor arról is szól, hogy ha van egy tartályunk, amelyben sok víz van, és egy másik, amelyben kevés, és csővel összekötjük az egyiket a másikkal, akik értenek a reál tárgyakhoz közlekedő edények fogalmát meg is találták a leírásban, vagyis a migráció kicsit így működik, a közlekedő edényekhez hasonlóan az üres tartály is föltöltődik. Ha Európa maga jó szívvel nem ad a maga gazdagságából azoknak a népeknek, akik éheznek, és nem küldi oda a maga gazdagságából arra a helyre, ahol éhezés van, a saját feleslegét, akkor elindul ez a tömeg, és ahogy a hasonlatban hallottuk, a közlekedő edényeknek az elve szerint működően majd betöltik Európát. Irak, Líbia, Szíria megszagolták az olajat, és az Egyesült Államok, Franciaország, vagy éppen Anglia nagyon érdekes módon pont ezekben az országokban kezdett el aggódni a demokráciáért, és az emberi jogokat itt kezdte leginkább félteni. Ha végignézzük ezeket az országokat, amiket említettem, akár Líbia, akár Irak, vagy akár Szíria, egy diktatórikus berendezkedésű országokról van szó mind a három esetében. Egészen addig nagy baj nem volt, amíg ezek a diktátorok vezették az országukat, amíg nem aggódott Anglia, Egyesült Államok, vagy éppen Franciaország és később az uniós csatlósai. Ezeknek az országoknak a emberi jogi védelme, illetve a szabadság, illetve a demokráciát nem kezdte ezekben az országokban félteni, addig nem volt nagy baj. Mihelyt elkezdte védeni, utána a diktátoroknak a letételével egyből anarchia alakult ki, mint egy hangyaboly, olyanná váltak ezek az országok. Nagyon érdekes, talán kevésbé tudjuk, hogy szinte mindegyik említett országban, Líbiában, Szíriában és Irakban is olyan berendezkedésűek voltak ezek a diktatúrák, hogy mindegyik diktátor maga mellé választott a más vallásból is képviselőt. Így volt az, hogy például az iraki diktátornak volt keresztény minisztere. Az nem azt jelenti, hogy azért nyilván, hogy toborozhatta a keresztényeket oda a kormányzatba, vagy legalábbis, hogy államtitkárokat sorakoztathatott fel a diktatúra mellé, hanem sokkal inkább ez egy kirakat volt, hogy lám-lám a diktátor megtűri a más vallásokat is. Ezt csak azért említem, hogy valamiképpen volt egyfajta együttérés, és miután az anarchia kialakult, és a legradikálisabb iszlám pártok, illetve a hadseregnek azok a legradikálisabb vezetői kerültek hatalomra az említett országokban, így ezen a területen a keresztény üldözés, vagyis a vallásháború beindult. Ha elgondolkodunk az arányszámon, talán az első előadásban néhányan emlékeznek, hogy említettem, hogy Libanon, amikor befogadtam a szíriai menekülteket, egy 4,5-5 milliós országról beszélünk, és másfél millió szíriai menekültet fogadott be Libanon. akkor nyilván az 507 milliós Európai Uniónak az 1 millió az jóval kevésbé fogja megviselni. Ám egy másik oldalról nézve érdemes egy gondolatot annak is szentelni, hogyan van az, hogy a közel-keleti menekülteknek a sorsát, főleg a muzulmánokét, nem Szaúd-Arábia, a gazdag és elég hatalmas területtel rendelkező tágas ország oldja meg, aki egyébként egymaga is képes lenne ezt megoldani. Ha a hazát adna a menekülteknek, akiknek egyébként a legnagyobb része, döntő hányada pont olyan vallású, mint Szaúd-Arábia, vagyis muzulmán. A nyugat-európai muszlim közösségeknek, ahogy említettem, a szaporodási rátája messze magasabb, mint az őt körülvevő őslakos európai társadalomé, ezért érdemes egy kicsit használni az eszünket és okosan gondolkodni, hogyan ne legyünk keresztények, bután ne legyünk keresztények, viszont okosan legyünk keresztények. Tehát nem azért jönnek a muszlimok nagy tömegével Európába, mert bencés kolostorba szeretnének vonulni, vagy szeretnék a hitünket átvenni, hanem más szándékkal. És egyébként, amikor ezekről a dolgokról beszélek nekünk, nem azért kell félnünk az iszlámtól, mert erős, hanem egy kicsit azért kéne összekapni magunkat, mert mi vagyunk egy picit gyengék. Amíg nincsen Európának egy exakt, identikus kultúrája, meg fellépés, addig baj van. A 16. században Európa azért tudta kiszorítani az oszmán birodalomnak az expanzív előretöréseit, mert hogy az identitásában egységes volt, a fellépésében egységes volt, a kultúrájában egységes volt, és nem volt kérdés az, hogy milyen értékeket véd Európa. Egy identitás erős Európa ma is képes lenne erre. Az identitás szempontjából mindig a gyengébb veszít, és mindig a gyengébb fogja a meccset elszúrni. Amikor Európáról gondolkodunk, akkor érdemes abba is belegondolni, hogy Európa az nagyon sokféle népnek a gyűjtőhelye, úgy is mondhatnánk, hogy hát minket magyarokat is Európa kontinens befogadott, és még sok más vándorló népet velünk együtt. Azonban Európa nem csak hogy integrálta a különböző népeket, hanem valamiképpen egységes kultúrává is alakította az itt élőknek a kultúráját. Vagyis ha újra megtaláljuk ennek a kontinensnek a lelkét, és hogyha ezt becsületesen fel is vállaljuk, ahogy említettem, akár még egy alkotmányban is, akkor nem lesz többé kételkedő a kontinensünk, és nem lesz beteg sem, hanem visszatér ahhoz, amit evangéliumnak és keresztény hitnek hívunk. Hogyan legyünk keresztények? Ez a fordítottja a címnek. Úgy, hogyha visszajutunk a gyökereinkhez, akkor vagyunk igazi keresztények. Talán sokak számára ismerős ez a szép mondás, hogy a szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. A szél kihívásaira Európának is a gyökereivel kellene válaszolni. Ugye a gyökér, ha erős, akkor a jelen meg a jövő is abból tud élni, abból tud táplálkozni. Persze, közben azt látjuk, hogy használunk szimbólumokat, kereszt és a kereszténységhez kötődő szimbólumokat, jelentés nélkül ünnepeket megtartunk. Mindig eszemben van egy bécsi rádiónak a műsora, egyszer autóvezetés közben hallgattam, és éppen kérdezgették augusztus 15-én a betelefonálóktól a szerkesztők, hogy tudják, hogy miért nem kell ma dolgozni, hát nem tudták. Tehát hiába vannak munkaszüneti napok keresztény ünnephez kötődően, hogyha nem tudjuk, hogy azok milyen gyökérre rendelkeznek, hogy azokat miért fontos megtartani. Hogyha az ember nem látja, hogy ez nem munkaszünet, tehát nem csak pihenés, hanem ünnep. Ha nem érezzük, hogy egy munkaszünet mitől, hogy az ünnep az mitől több a munkaszünetnél, akkor még nem vagyunk a gyökereinknél. Igazából nem intézményhez, soha nem a struktúrához kellene ragaszkodni, hanem sokkal inkább ahhoz a lelkülethez, amit Európa több száz éven keresztül magáénak tudhatott. Ha erre gondolunk, akkor akár az Unió alapító atyáira is hivatkozhatunk, akik szintén elkötelezett keresztények, hitvalló keresztények voltak, akik magát az Uniót sem gazdasági szempontok mellett képzelték el, hanem annak a kultúrának az alapján, vagy annak a hitnek az alapján, amit az evangéliumokból, vagyis a kereszténységből kapott a kontinens. A legendánál sokkal nagyobb annak a súlya, amit akár az Európai Unió szimbóluma kapcsán is láthatunk, hogy az EU-nak a szimbóluma, a legfőbb szimbóluma az unió zászló. És az abban felfedezhető 12 csillag, ami a Jelenések könyvének Mária ábrázolása szerint, a Jelenések könyve 12. fejezet első verse így szól: nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból álló korona. De jelentheti a 12 apostolt, vagy éppen Jákobnak fiait is, vagy az apokalipszis lovasainak 12 csillag koronáját. Egyébként számos népnek a hagyományában a 12-es szám az a teljességet, az egész voltot, vagyis a komplett élményt, vagy a komplettságot jelenti, ilyen meg olyan értelemben is. A kör pedig nem más, mint az egységnek és a teljességnek a jelkép és a szimbóluma. Ritkán szoktuk az Európai Uniónak a szimbólumát a bibliai hagyománnyal összekapcsolni, viszont amikor ezt kitaláltam, Paul Levin, mert hogy neki köszönhető ez a design, kék alapon aranycsillagos, 12 csillagos zászló, ő az Európai Tanács információs igazgatója volt, őt a Jelenések könyvének emellátomása vezette, amikor ezt kitalálta. Hogyan legyünk keresztények, és hogyan ne legyünk keresztények. Következő gondolatsor előtt egy kis lélegzetvételnyi szünetet szeretnék tartani, azért, hogy azt kívánjam minden hallgatónak, hogy jól értsen, és figyelmesen hallgassa a következő szavakat. Mit kér a Szent Atya, és mit diktál a szívünk? Harmónia, vagy diszharmónia van-e? Van némi megmosolyogtató abban a szituációban, amikor valaki a pápai tévedhetetlenségre hivatkozva magyarázza, vagy oktatja a mondjuk katolikus püspököket arról, hogy hát a Szent Atya szavait meg kellene szívlelni Európában, amikor azt mondja, hogy minden plébánia fogadjon be egy szír családot. Persze a pápai tévedhetetlenségnek a dogmáját minden más területen ezek elvetik, csak ezen a területen használják a püspökökkel szemben. A pápai tévedhetetlenségnek a dogmája az kizárólag hit és erkölcs témájában a teljes egyházra vonatkozó kötelező tanítás előterjesztése esetén áll fönn. Ez pedig sem hitnek, sem erkölcsnek a kérdését nem jelenti ebben a vonatkozásban, és nem is a teljes egyház számára kötelező tanítást jelent. Vagyis erre nem vonatkozik a pápai tévedhetetlenség. Egyébként a Szent Atya pontosan azt kérte, hogy minden plébánia, katolikus plébánia fogadjon be egy menekült szír családot. Miközben ez egyébként ez a leglényegtelenebb megjegyzésem, amit most mondok, miközben néhány európai plébánia képtelen arra, hogy önmagát eltartsa, nem az alkalmazottait, hanem önmagát, emiatt egy szír családot sem biztos, hogy képes lenne eltartani. Most nem a német és nem az osztrák plébániákról beszélek elsősorban. A Európában vannak más, szegényebb területek is, ahol sok helyen 10-12 falunak is komoly kihívás jelent egy főállású katekéta vagy éppen lelkipásztornak az eltartása, nem pedig egy 8-10 gyermekkel ideérkező családnak az eltartása. Szent Atya azt kéri, hogy minden európai plébánia fogadjon be egy menekült szír családot. Csak kiderül, amikor vizsgálódunk, hogy a bevándorlóknak a többsége nem szír, hiába ilyen okmányaik vannak, és az is kiderül, hogy nem menekült, sőt az is kiderül, hogy nem család. Ezzel a mondattal csak ennyi baj van, hogy mindegyik szóban van valami kis hiba, nem menekültek, és nem családok sokszor, és nem is szírek. Egyébként a Szentatyának a megnyilatkozásai nyilván befolyásolja az a tény, amit az egyetemes egyház vezetése kapcsán mint felelősséget is terhet hordoz, hogy a muszlim országokban érthető és látható módon fokozódik a keresztényeknek az üldözése, és nyilván azzal, hogy próbálja a keresztény szíveket, házakat így nyitogatni a Szentatya, azt reméli, legalábbis én így gondolom, egyszerű emberként ezt reméli, hogy akkor talán ez az üldözés majd aláfagy. Másrésztről az is érthető, hogy a Szentatya szülei szintén migránsok voltak, azonban lábjegyzetként hozzáteszem azt a nem lényegtelen megjegyzést, hogy ők egy keresztény gyökerű Olaszországból mentek, egy keresztény gyökerű Argentínába. Ez egy nagyon lényeges különbség, mert van különbség bevándorlás és bevándorlás között. Amikor olaszok mennek Argentínában, nem váltanak vallást és kultúrát sem ebben az értelemben, hanem ilyen értelemben egy kicsit ő keresztény országba érkezve könnyebben tudnak az új környezethez alkalmazkodni. Azonban akikről most szó van, meg kicsit az előadás is erről szólna, ők úgy tűnik, mintha harci területre jöttek, ahol nem alkalmazkodni, sokkal inkább hódítani szeretnének, és nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk őket. Krisztus arra hívja meg az őt követőket, hogy nagy vonalúan szeressenek. De sehol sem olvassuk az evangéliumokban azt, hogy a szeretet az buta és gondolkodás nélküli. Mivel az ember az nem Isten, ezért az ereje, az ötlete, a gondolkodása és a pénze is véges, és a szeretete is egy kicsit véges tud lenni, vagy legalábbis korlátoltabb a jó Istenhez képest. Benedek pápa szerint a békés együttélésnek két oszlopa van, az egyik az az igazságosság, a másik pedig a szeretet. A szeretetben pedig van egy rend, amit úgy nevezünk, ez olvasható itt a dián is, ordo caritas, vagyis a szeretetnek a rendje. Abban van egyfajta prioritás. Nem mindegy, hogy válogatás nélkül szeretünk, ezt értsük jól. A szeretetben a hozzánk közelebb állóknak elsőbsége van, a családtagoknak, akikkel ugyanazon a hiten vagyunk, a keresztényeknek, vagy a nemzettársainknak, akikkel egy nemzetet alkotunk. Előbb mindig nekik kell segítenünk, valamikor ez a haza szeretetet jelent, vagy a honvédelmet, vagy éppen a családnak, a lakóhelynek a mentését. És csak utána jönnek az idegenek, a más kultúrából érkezők. Nem elég egyébként általában a migránsokról és bevándorlókról szólni, mert ahogy említettem már az első előadásban is, ugye vannak menekültek és vannak vándorlók. A menekültek vannak, hogyha nézzük a szeretet rendjét, ők vannak az első, vagy az előbbre lévő helyen, mert ők menekülnek, az életüket mentik. És utána jönnek, akik egy jobb élet reményében új hazát keresnek. Akkor vagyunk igazságosak, ha nem válogatás nélkül szeretjük őket, hanem megtartva a szeretetnek a sorrendjét. Előbb a család, haza, nemzet, utána a menekültek, és azt követően a bevándorlók. Ez volna a rend. És honnét merítjük mindezt? Irgalmas szamaritánusnak a történetéből, aki szintén okosan szeretett, vagyis hogyan legyünk keresztények okosan és bölcsen. Szakszerűen töltötte a fertőtlenítő bort és az olajat annak az agyonvert félholt embernek a sebeire, és nem esztelen összeget hagyott a további gondozására, hanem azt mondta a fogadósnak, ahova elvitte, hogy gondozza, ha visszatérek, amit ráköltöttél, megadom neked. Keresztényeknek ez a küldetése, válogatás nélkül, aki életveszélyben van, segíteni neki. Az irgalmas szamaritános példázatában az a meghökkentő, hogy nem a hitsorsosok segítettek azon az agyonvert emberen, hanem egy idegen, egy szamaritánus, egy megvetett. A zsidó nem egy zsidó segített, hanem egy idegen, akit a zsidók amúgy megvetettek, egy szamaritánus. Ma pontosan ezzel a kíváncsisággal, az evangéliumból fakadó okossággal nézzük, hogy a gazdag arab olajállamok hogyan kívánnak segíteni a bajba jutott hittestvéreiknek. Az egyház beszél arról is, amiről sok jogvédő szervezet nem szokott szólni, az, hogy a bevándorlóknak és a menekülteknek nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak, a befogadóknak pedig nem csak kötelességeik, hanem jogaik is léteznek. A harmonikus együttéléshez mind a kettő lényeges, és mind a két oldalon lényeges. Nem csak az egyik oldalon, hanem mind a két oldalon, mind a kettő egyformán fontos. Ugye a jogvédőknek az élete most virágzik, a különböző emberi jogvédő, humanitárius szervezeteknek azt gondolom, hogy soha nem látott virágzását éljük napjainkban, és pontosan a jogok mellett a kötelességekre nem figyelnek ők oda, amikor a menekültek és a bevándorlóknak az oldalán állnak, illetve amikor a befogadók ellen fogalmazzák meg gondolataikat, nem figyelnek arra, hogy nekik nem csak kötelességei, hanem vannak jogaik is, akik itthon vannak. Például egy ilyen jog, hogy akik beérkeznek, azokat lehet kontrollálni azoknak, akik ott egyébként őshonosak, vagy egyszerű fogalmakkal éljek. Természetesen, ahogy említettem, az úton levés egy alapvető bibliai történet, és nem csak a zsidókat, hanem a keresztényeket is, egyébként az iszlám követőit is jellemzi. A választott nép, szüntelen azt olvassuk az Ószövetség lapján, hogy útra kell, Isten irányítja, vezeti őket, és hívogatja egyik helyről a másikhoz. Úgy is mondhatnánk, hogy a választott nép tagja, ahogy egyébként a keresztények is, sok esetben migránsok voltak, akár a názáreti családra, Máriára, Józsefre, vagy Jézus Krisztusra is gondolunk. És még egy érdekes szempontot komoly önkritikával is szeretnék mondani. Az önkritikát azt most a kereszténység nevében próbálnám gyakorolni, ugyanis a kereszténység nevében azért az elmúlt 20 évszázadban, legalábbis a középkor és az újkorra gondolva, különösen a középkor és az újkorra gondolva, a kereszténység nevében voltak fellépő nagyhatalmak, akik akár az erőszakos kereszténység, a kereszténységnek az erőszakos hitterjesztésével, finoman szólva nem váltak a kereszténység hitvalóivá, vagy legalábbis a kereszténység dicsőségére semmiképpen nem vált az ő cselekedetük. Itt lehet gondolni egy armatosításra, vagy akár a rabszolgatartás intézményére, vagy az általánosan elfogadott kínzásnak az intézményére, vagy akár a nőknek a helyzetére Európában évszázadokon keresztül. De ezt mindezt a kereszténység nevében fellépő nagyhatalmak tették, amiért nyilván talán többször is ezt már hallhattuk, II. János Pál pápa 27 alkalommal bocsánatot kért, és Benedek pápa is több alkalommal ezt megtette, Ferenc pápa is már egy alkalommal ezt a bocsánatkérést megtette. Viszont az érdekes szempont az 1944-hez vezet bennünket vissza. 1944-ben a II. Világháborúnak a nagy pápája, 12. Pius volt az, aki egy rádió beszédjében így nyilatkozott. A demokrácia az egyetlen társadalmi berendezkedés, ami elfogadható a kereszténység részéről. Ez azért egy súlyos gondolat a 12. Pius pápa részéről, mert hogy amíg a demokrácia kivívta magát, legalábbis a keresztény nagyhatalmak égisze alatt itt Európában, hát nagyon sok küzdelme volt a demokratáknak, a egyháziak, illetve a keresztényekkel szemben. Amit ma alapvető demokratikus jogoknak tartunk, az sokszor a kereszténység nevében fellépő nagyhatalmak komolyan üldöztek, vallásszabadság, vagy éppen a lelkiismereti szabadság területe is ilyen témát jelent. A demokratikus rendben egyetlen vallás sem formálhat jogot arra, hogy ő diktálja egy társadalmi berendezkedésnek az alapszabályait. És most ezt csak azért tartottam fontosnak, hogy elmondjam, pontosan azzal állunk szemben, hogy megjelenik egy vallás Európában, az iszlám, egy elég erőteljes megjelenéssel, ahol pontosan vallási meggyőződésből kívánnak, vallási szabályok alapján egy társadalmi berendezkedés normáit megváltoztató módon megjelenni. Vagyis, ha a demokráciához ragaszkodunk, egyébként ez roppant izgalmas, hogyha a brüsszeli parlament padjaiból halljuk ezeket a sorokat, ha a demokráciához ragaszkodunk, akkor azt kell mondani, hogy egyetlen vallás sem formálhat igényt arra, hogy megszervezze a társadalmi együttélésnek a szabályait. A kereszténység sem, de az iszlám sem. Innétől akkor más politikát kell folytatni, aki legalábbis demokratának gondolja magát. A mai előadásnak volt egy ilyen alcíme is, hogy integráció Európában lehet-e, vagy nem lehet-e. Elég provokálok a képek, úgyhogy próbálom kinagyítani. De nem biztos, hogy nem jutott. Látszik azért? 1960-ban még normális egy férfi és egy nő kapcsolatában, amiből gyermekek származnak. És a 13-asat már nem merem értelmezni, gondolom mindenki látja. A 23-ashoz annyit segítek, hogy egy női testtel rendelkező férfi éppen egy kutyával képzeli a párkapcsolatát, illetve véranyaként funkcionáló férfi egy kislányon sétál, csak, és akkor pont. Miben integrálunk, amikor integrálunk? Ugye nem véletlen, hogy ez még egyébként az iszlám követőit is felbőszíti, hogy amikor Európába érkeznek, akkor a barbárságnak vagy a kultúra nélküliségének egy olyan szintjével találkoznak, egyébként intézményes szinten is, mert hogy hát még az állatokkal való együttélés, még a legfelvilágosodottabb Európai Uniós országban még nincsen napi renden, de azt gondolom, hogy ennek sincsen hosszú ideje, hogy megtörténjék. Minden esetre megdöbbentő, hogy amikor a Koránban a pogányok, illetve a hitetleneknek a lemészárlására biztatja a hívőket a Korán, akkor hát, hogy a hitetlenek alatt és a pogányok alatt nyugodtan érthetjük magunkat, európaiakat. A muzulmánoknak a népszaporulatára már többször kitértem, hogyha ezt nézzük, akkor egyre inkább úgy tűnik, hogy nem a muzulmánokat kell egy idő után integrálni Európába, hanem ők fognak bennünket itt Európában integrálni az ő életmódjukba és szokásaiba, meg kultúrájukba. Egyébként azon is érdemes elgondolkodni, hogy amikor Európában integrációról beszélünk, akkor végig gondoljuk, hogy mit értünk a szó alatt. Akár egy német ember mit ért, vagy egy német politikus, vagy éppen egy Brüsszelben ülő politikus mit ért az integráció alatt. Hiszen vannak olyanok, akik a munkaerőt akarják integrálni, és akarnak olyanok is, akik az adott országnak a nyelvébe és a kultúrájába akarják belekapcsolni az ideérkezőket. Csak hogy amikor az muzulmánok kijelentik, hogy az ő vallásuk és az ő kultúrájuk európai, akkor baj van. És ezek a kijelentések, ezek nem jövőbeli fantazmák vagy hipotetikus elgondolások, hanem ezek már olyan kijelentések, amelyek törvény szintjén is megjelentek bizonyos európai országokban, hogy az ő vallásuk és szokásaik az európai kultúra része. Vagyis, hogyha a muzulmán kultúra Európának is a része, az európai kultúrkör része, akkor Európának lesz egy olyan területe, aki másképpen gondolkodik majd a munkáról, pontosságról, hazavédelemről, kitartásról, a nőkhöz való odafordulásról, egynejűségről és hűségről és elkötelezettségről. Kamaszkorunkban bizonyára még visszaemlékszünk arra, hogy volt, nem tudom, most ennek a virágnak nem jut eszembe a neved, hogyha valaki tudja, hogy téptestük a leveleit, és akkor azon töprengtünk, hogy szeret, nem szeret. akácvirág is lett, így van. Százszor szépen. Jó van, ezt a meccset akkor megnyerte az akácvirág, az hangosabb volt. Szóval szeret, nem szeret. Integrálni lehet, nem lehet. Azok az események, amik Európában most már többször napvilágot láttak, akár a kölni újévi történés, vagy szilveszteri történés, egyébként zárójelbe jegyzem meg, amit a német sajtó, szabad német sajtó 4 napig teljesen elhallgatott, és a integráció, hogy lehet-e, nem lehet, talán ezekre a kérdésekre segít válaszolni, akár egy ilyen kölni esemény, vagy olyan atrocitások, amelyek Európa szerte a itt élő, itt őshonos európaiakat éri. Persze, amikor gondolkodunk migránsokról, fékezni kell magunkat, hiszen azok a vádak nem igazak, és soha nem lehet kollektív vádakat mondani, hogy ők terroristák, vagy betegséget terjesztenek, vagy éppen nem tisztálkodnak, vagy törvényeinket nem tartják meg, és nem tisztelik, meg a munkahelyeinket elveszik. Sokkal inkább arról van szó, hogy a hangosabb része, vagy a kisebb része, mégiscsak a többit, vagyis a tömeget formáló része, az ilyen tud lenni, hiszen ennek jeleit azt gondolom több országból is már tapasztalhattuk, vagy legalábbis a híradás szintjén. Ilyen kérdéseink vannak, amikor integrációról gondolkodunk, talán magunkban soha nem kihangosítva, mert hogy néha nem ismerjük ezeket kimondani magunkból talán, hogy iszlamizálódik Európa, veszélyben a kereszténység, hogy képzeli bárki is, hogy valaha integrálni lehet olyan valakit Európa társadalmába, akinek az a célja, hogy erőszakosan terjessze a hitét. Miben integrálunk? Egyébként ez is kérdés. Mi az, hogy európaiasság, európai kultúra, de az előbbi képre gondolva, hogy ebbe integrálunk, egy nemi vagy kulturális identitását elveszített Európában, abban hogyan lehet kapcsolódni, kit tudunk bekapcsolni. Európa, azt látjuk, meg az előző előadásban erre ki is tértem, azt látjuk, hogy már nem keresztény, és innitől a migrációnak gyakorlatilag picit mi vagyunk a fő okai, pontosan azért, mert elhagytuk a gyökereket, illetve kialakítottunk egy olyan ideológiai, meg szociológiai vákumot, ami a demokrácia rosszul értelmezéséből, a népesség megfogyatkozásából produkáltunk, ami komoly aggodalomra adhat okot. Húsvétkor talán többen megkaptuk e-mailben azt a képet, hogy a Metzi katedrálisban, egy gyönyörű gótikus katedrálisban techno-diszkopartit rendeztek, amit deszakralizáltak, már van ilyen fogalom Franciaországban, hogy a szakrális szférájából vissza utaltak a profán szférába, és jelenleg az önkormányzat, mint kulturális központot értsd alatt a diszkót üzemelteti, a Metzi katedrális. És néha ilyen képsorokat látva azt gondolom, hogy bevándorlás és iszlám nélkül is pusztulunk, főleg ha magunkat pusztítjuk. A muszlimok Európáról alkotott képében van egyfajta skizofrénia, vagy egy picit szebben mondva képmutató kettősség. Egyrészt Európát erkölcsi fertőnek tartják, a említett képsor alapján, másrészt pedig szívesen ebben a fertőben megmártóznak ők is. Szóval integráció lehet, nem lehet. Azt gondolom, hogy ha erről gondolkodunk, Európának van egy fortja, hogyha arra gondolunk, hogy ételt, italt már adott, sok ország már szállást is adott. Aztán a második lépés az az lenne, hogyan tudjuk őket beilleszteni a társadalomba. Mert hogy nem csak jogok, hanem kötelességek is vannak. Néhány alkalommal a Göteborgi Magyar Közösség már meghívott egy ottani szolgálatra, illetve most már harmadik alkalommal, és a Göteborgi Magyar Közösségben hallottam, hogy amikor a libanoni háború kitört a 80-as években, akkor Svédország az élen járt az integrálásban, tehát az integrálás iskoláját vezette, vagy iskola példája volt Svédország, ugyanis azt dolgozták ki, hogy az a menekült, aki nem hajlandó együttműködni a befogadó Svédországgal, aki felajánlotta azt, hogy megmutatják, hogyan működik a posta, a bankrendszer, hogy az iskolába bizonyos kötelező mindenkinek, és hogy egyébként a nőknek is vannak jogaik, mert hogy ezek nem voltak egyértelműek a bevándorlóknak a körében, ezt ők nem akarták elfogadni. Egy dologból értettek, amikor a svéd állam úgy határozott, hogy kizárólag az a bevándorló kap segélyt, aki együttműködik maximálisan az integrálásnak a minden pontjában, tehát megtanulják a nyelvet, elsajátítják a kultúrát, és ugyanúgy megtanulják, hogy kell bankolni, meg egyáltalán ügyeket intézni, és a munkahelyi jelentkezéseket is, tehát hogy hogyan kell munkahelyet keresni. Szóval a libanoni háború a onnét menekülőket ebbe az irányba segítette, és be is épült, tehát hogy ez egy jó iskola példája volt, amit Európa tett egy 30 évvel ezelőtt, ami most úgy tűnik, hogy érdemes volna feleleveníteni. Maróth Miklós, arab országok szakértője, orientológusnak a gondolatsorát idézem. Európa fenyegetettsége egyértelmű. Az első millió bevándorló csak a buzgár, ami jelzi, hogy átázott a gát. Brüsszel viszont ahelyett, hogy a gátszakodást próbálna megelőzni, a vízügyi szabályzatokat tanulmányozza. Nagyszerű a hasonlat. Nagyon szeretem egyébként őt hallgatni. És akkor rákanyarodok az előadás záró mondatára, és közben itt kivetítem, hogy azokat ezekből a forrásokból készültem erre a három előadásra, amit a tavaszi szemeszterben tartottam, a Keresztény Európa mítosza sorozatban, hogy ennek a népvándorlásnak nem csak okai vannak, hanem célja is van. Egyébként erről egy nagyszerű nyilatkozatot éppen ha jól emlékszem, a mai Veszprém online-on lehet olvasni, Máfi érsekkel készítettek egy nagyszerű interjút városunk szülöttjével, dr. Máfi Gyula érsekatyával, és ő is szépen elmondja, hogy ennek a népvándorlásnak nem csak okai vannak, hanem célja is. És hozzáteszem, hogy aki csak okokat keres, vagy csak okokról beszél, az téved, vagy megtéveszt. Ugye cél is van. Sokan azt gondolják, hogy a túlnépesedésnek, a szegénységnek, vagy a háborúnak csak másod vagy harmadrendű szerepe van, amikor egy egész világrész beindul. A végső cél az, vagy hát az okok azok nem a legfontosabbak, hanem a cél. És ez pedig az iszlámnak a felvállalt hitterjesztése, amit egyébként a Koránból is ismerhet az ember. Mert hogy a dzsihád az azt a fajta szó szerint erőfeszítést jelenti, hogy a pogányokat, a számukra vagy az ő szemükben hitetleneket vagy megtérítjük, vagy lemészároljuk. A migrációnak a céljai. Egyrészt Európában vannak olyan országok, ahol az olcsó munkaerőt, vagyis a modern rabszolgapiac elvei alapján működve rabszolgákat keresnek még ma is Európában, ami azt gondolom egyrészt szégyenletes, másrészt kockázatos is. Másodrészt vannak olyan nagyhatalmak nyilván, akiknek abban érdekeltek, hogy a kontinensnek akár gazdasági vagy politikai ereje gyengüljön, de talán a legfőbb cél, hogyha már célokról beszélünk és nem az okokról, az, hogy hajtsák az iszlám uralma alá ezt a földet, amely a keresztény kultúrának a földje. Most a muszlim kultúrában is működik az a történelmek nagyon megterhelt kifejezés, hogy übelmens tudat. Csak nem faji alapon, hanem vallási alapon. Éppen Márfi Gyula érsekatyától hallottam szintén az új főparancsot, vagy legalábbis erre a helyzetre adottált főparancsot, amely így hangzik: szeresd a muszlimot, mert te keresztény vagy, és ő is ember. folytatása így hangzik: ne higgy a muszlimnak, mert ő nem keresztény, és ő téged nem tart embernek, legalábbis önmagával nem tart egyenlő embernek. Szóval az übermensch tudat az nem csak faji, hanem vallási alapon is meg tud jelenni. Egyébként érdemes végignézni, hogy egy arab országban, aki keresztény, az a hadseregben csak közlegény lehet, és egyébként a bizonyos területek a társadalmi létrán, azok eleve ki vannak zárva, eleve el vannak zárva az elől az ember elől, aki keresztény vallású egy muszlim országban. Talán megértjük azt is, hogy egy 5 héttel ezelőtt megtartott londoni iszlám konferencián, amikor egy amerikai muszlim professzor ilyen is történik, ez nagyon szép példa, bocsánatot kért a terror cselekményekért, amit az iszlám nevében követtek el Európában, csak a folytatás lesz majd kicsit drámai, amelyekkel ugye le is járatták magát a vallást, az iszlámot. Miután ezt a bocsánatkérést megtette, a nagyszámú jelenlévő iszlám egyetemista az kifütyülte az előadót. Londonban vagyunk, ahol egyébként az államvallás már, mint Angliában az anglikánk, és London vallási térképe úgy néz ki, hogy több a muszlim, mint az anglikán. Ferenc és Benedek pápák bölcsen mondják, hogy a kivándorlásnak a joga előtt létezik a joga helyben maradáshoz. Hogy mindenki ott szeressen, ott éljen, ott dolgozzon, és ott halljon meg, ahol született, és ami az otthona. És egyébként mindenki abban érdekelt, hogy ott tudjuk őket segíteni, ahol születtek, ahol dolgozhatnak a segítségből, illetve a szolidaritásból fakadóan majd a jelenleg üldözöttek, vagy a nehéz gazdasági helyzetben lévők. Nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy a görög Európosz szó annyit jelent, aki jól lát, aki messzire lát. Így hívják az európai embert, aki jól lát, aki messzire lát. Hát finoman kicsit hűtlenek vagyunk ehhez a kifejezéshez, hogy európai, hogyha a szó eredeti gyökerét nézzük, de azért a kontinens hitvallása benne feszül meg a küldetése is ebben a szóban, mert hogy ez formált ezt a kontinenset 2000 éven keresztül, ennek a civilizációnak mégiscsak ez lett az alapja, hogy itt jól látó emberek voltak, és messzire látók. Azt gondolom, nekünk az a feladatunk, hogyan legyünk keresztények, úgy legyünk keresztények, hogy menjünk optikushoz, hogy jól lássunk és messzire lássunk. Tudjuk, hogy az mennyei orvosunk vagy optikusunk az gyógyít és korlátlanul rendel és mindenkit fogad. Tehát feladat először nekünk kellene komolyan venni a hitünket, és akkor lesz majd előrelépés és lesz válasz, mert hogyha megerősödik a kultúránk, akkor nem lesz az legyőzhető. Köszönöm a figyelmet! Ezt követően, hogyha van kérdés vagy hozzászólás, megjegyzés, akkor szívesen fogadom. Vagy gondolat, ami esetleg valakiben ott feszül. Tessék, parancsolj!
Nem, ez is, hogyha mindenki hozzászól, akkor kétféle is itt feszül. De azért ez...
Néhányan hozzászólhat.
Igen. Szóval bennem ez, hogy a történelemre oda kéne gondolni. Tehát amikor a Krisztus élt, meghalt és feltámadt, akkor a római birodalom az a földközi tenger teljes medencéjét elfoglalta. És amikor Nagy Konstantin államvallásra tette a kereszténységet, akkor gyakorlatilag a földközi tenger medencéje teljes egészében keresztény állammá lett. És Mohamed akkor még meg se született. És mi tapasztaltunk azt, hogy amikor megszületett, és elindította a követőit, akkor az Afrikának az északi partja az teljes egészében muszlimmá vált. Átmentek a mai Spanyolország területére.
Legerősebb keresztény egyházak ott működtek, igen. Szent Ágoston.
Igen, Spanyolországba, és eljutottak egészen Kőszegig, Bécsig is. Míg meg tudtuk őket állítani. És akkor, amikor a keresztényeket szidni akarják, akkor állandóan a keresztes háborúkkal jönnek elő. Hát miért kellett a keresztes háborúknak létrejönni? Azért, hogy a muszlim terjeszkedést megállítsuk. És még egy történelmi megjegyzés, hogy el kell olvasni Gárdonyének az Egri csillagját, hogy megtudjuk azt, hogy hogyan foglalták el Budavárát. Jöttek a migránsok, szépen bementek, fölülnéztek, turistáskodtak, egyik pillanatra a másikra övéké volt Budavára. Tehát azért a történelemből jó lenne egy kicsit tanulni is. A másik megjegyzésem azért az, hogy ha mi nem tudjuk teleszülni gyerekkel ezt a földrészt, akkor el fogjuk fogni. Tehát akkor ezt azért tudomásul kell venni, hogy ez is egy dolog, hogy tele kéne szülni ezt a földrészt. És én itt most sok ember előtt teszek egy vállalás jelentést, hát én már gyerekek sajnos, azt már nem tudok vállalni. Vannak, de nem egy. A keresztény szeretet nevében, ugye tudjuk, hogy Szíriában azért írtják a keresztényeket. Tehát én hajlandó vagyok a lakásomba befogadni egy menekülő szír családot, keresztény szírek legyenek ezek a szírek, és nem ártana, hogyha azért legalább az egyikük tudna magyarul, a magyarok kívül más nyelven nem beszélnek. De azzal együtt, hogy én befogadok egy keresztény családot, mert őket be kell fogadni, kérem, hogy a muszlimok, azok Szaúd-Arábiában jelentkezzenek befogadásra.
Azért szűk a keresztmetszet ennek a halmaznak, hogy magyarul beszélő szír keresztény, aki itt jelentkezik lakásért. Igen?
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Szent Atya nagyon tetszíten fogalmazott, mert teljesítette egy az ígéretében, egy családot elvitt magához. Nem azt mondta, hogy menekülteket fogadok be, csak így, hanem szír családot. Na most nyilván, hogy leellenőrizték, azt mondja, hogy nem egy muszlim családot fogadott, de nem valószínű, hogy leellenőrizték, hát most mi csak gondoljuk, hát mi ebben a társadalom. Tehát ő az egy példát mutatott. Tehát én azt gondolom, hogy nála annyira természetes itt van, hogy nem az emberi módon gondolkodik, hogy akkor hogyan kellene ezt csinálni, hanem annyira Istenre bízza a sorsát, hogy kiszolgáltatja magát tulajdonképpen. És befogad egy olyan idegent, mert nyugodtan mondhatjuk ezt a szót, a Bibliában is több helyen van ilyen, hogy idegeneket meg a diplomassági kérébe, a diplomasság cselekedés ott van. Tehát ő példát mutat. Azt gondolom, hogy követendő példát mutat. Tehát az, hogy ha valamit vállalunk és cselekszünk, mint a Isten is meg különjön, tehát használjuk a józan eszünket, meg elsősorban imádkozzunk Istenhez, hogy valóban segítse, mert világosan látja ezt a helyzetet. Mert én azt gondolom, hogy ha tényleg odafordulunk, akkor megkapjuk azt a kegyelmet, hogy megtehetjük ezt a vállalásunkat, mert nem kell félni. Mert ha Jóistenre bízunk magunkat, tehát akkor ez a vállalás egy olyan vállalás, ami megvan kontrollálva. A másik. Márti Gyula érsek úr gondolata, most itt nem mondott el, de lehet, hogy hallottad te is ezt, hogy azt mondja, hogy a közlekedő erdő példát mondta. Erősebb a szívó hatás. Mert egy vákum szívja őket ide, mert nincs hit. Értéktelenek vagy elkösztelnek, vagy nyugodtan mondhatom így, most már sajnos Magyarország is ahol tart. Főleg azt a példát említve nagyon sokan lehet, hogy hallották hova, vagy talán én említettem már, hogy Pesten abortusz tablettával áldoztatta. Most idézőjelben áldoztatta. Tehát volt a lengyel nagykövetség előtt egy olyan tüntetés, ahol a lengyelek abortusz törvény ellen léptek fel, és egy püspök abortusz problémájával áldoztatta az oda menőket. El kell olvasni, utána kell nézni. Tehát amikor, és ez a fájdalom, és ezt nem tudom, hogy atyának mi a véleménye erről, hogy egyházunk még úgy tudom nem tett semmit ez ellen. Egyáltalán állásfoglaljon, nyilatkozzon valamit, hogy hát akkor tolerálásak vagyunk, elfogadjuk, hogy ezt meg lehet csinálni, semmi probléma, elfogadjuk, hogy más így gondolkodik.
Te akkor nem fog tudni válaszolni, nem tudom megjegyezni, mint az első. Erre az a válaszom, vagy hát inkább csak a híradásokból ugye úgy értesültünk, hogy a Ferenc pápa Lesbos szigetén járt és szíreket hozott magával 12 embert, akik egyébként nem keresztények voltak, hanem muszlimok voltak. Amúgy, amikor a plébániákat biztatta, akkor ő keresztény szír családok befogadására biztatott. A példát az muszlimokra is kiterjesztette a saját esetében. A említett lengyel nagykövetség előtti tüntetés a Lengyelországban bevezetendő abortusz törvény, illetve az abortusznak a tiltása, szigorítása kapcsán, ugye volt ez a tüntetés. Hogyha belegondolunk abban, hogy Párizsban egy karikatúra, ami nem az Istent sértette, hanem értsük jól, csak a prófétát, és csak karikatúra, és egy néhány százezer példányban megjelenő lap kapcsán, addig itt pedig a kereszténység esetében a legközpontibb titkot, az Istent gyalázta és sértette ez. Ez valóban fura, illetve megmagyarázhatatlan, hogy hogyan van az, hogy egy karikatúrának a hatása ismert. Ez ennek a tüntetésnek, ahol a legközpontibb katolikus hittitkot, az eukarisztiában jelenlévő Istent gyalázzák, ennek idézőjelben ez a következménye, vagyis a semmi. Mert hogy a szólásszabadság az nem csak azt jelenti, hogy bárki bármit mondhat, hanem hogy olyat azért nem mondhat, ami egy másik vallásnak a legbelsőbb értékeit, meg felfogását, meggyőződését sérti. És akkor nem ismerek eljátszani a történelmi hordalékok miatt veszélyes példával, hogy a zsidó testvéreink kapcsán, hogyha bármi apró, vicces vagy félreérthető megjegyzést tenne az ember, milyen brutális következményei vannak annak, hogy az iszlám vonalán is a kereszténység vonalán. Ebből talán látszik a kereszténység gyengesége itt, az Európában. Harmadik és utolsó.
Mert ugye a kivetített képekből is Beton püspök úr, vagy Balázs Béla püspök úr, bocsánat, ugye 0666-ot, hogy hívjuk. Tehát vannak ilyen számok, jelképek, stb. Nekem az fáj, hogy amikor az Unió 12 csillagot ábrázoljuk, már csak 5 álló csillag van. Én időnként, amikor tiszta az idő körül, de nem látom még 5 álló csillagot egyet sem. Tehát a félhold mellett is 5 álló csillag van az ászló, ami ki volt pedig. Vannak ilyen sztorik, hogy tényleg most már minden, sőt, nekem nagyon fájt, amikor bementem a boltba, karácsonyra ajándékot venni, és a Betlehemi csillag is 5 álló csillag volt már. Hát Jézus, bocsánat, de zsidóként, izraelitaként született, tehát most én nem azt mondom, hogy jön vissza a zsidó hatágú csillag, nem erről van szó, de valahol ez az ötág, ez szintén egy ilyen keresztény ellenes jelkép. Én ezt így olvastam, egy hiteles könyvekből, és valóban, hát nekünk már jó ötágú, nem számít. Sőt, meteorológiai előjelzés a tévében, ott is már a csillagosság ötágú csillagokra van.
A Heineken sörön is egyébként ötágú.
És még egyetlen ez a politik, hogy meggyugorítva azért érdemes rávenni és komolyan venni az ott. Nem csak azért, mert ott értékes dolgokat lehet vásárolni, mert már az óvatok meglették ezt a települést, hanem azt gondolom, hogy ahogy a szűzanya gondját viseli a sorsunknak, azért nem biológiai gyógyulások vannak, hanem lelki gyógyulások. Aztán érdemes elmenni olyannak is, aki esetleg már azon gondolkodik, hogy be kéne jutatni a Petersheidet, mert lehet, hogy nem kéne bejutatni, hanem el kéne oda menni, és esetleg születik egy gyerek például. Aztán a másik, a gyógyboldogság különbségére kapcsolatban az ideje, Szabai jelentetett meg egy könyvet, amelyben arról ír, hogy Jézus nem hagyja Franciaországot elveszni, mert igenis meg fognak térni a franciák. A másik, ami a lengyel nagykövetség, és ez az utolsó mondat, érdekes válasz számunkra a lengyel nagykövetségre, hogy Lengyelország délnyugati részén az eukarisztia ismét bérlet, szívizom, gyerekkel. Tehát vannak csodák, hogy üzennek. Jóisten gondoskodik rólunk, figyeljetek már ide, ez az igazság. Ne ismásoljunk és ne próbáljunk vallásoskodni, hanem higgyetek.
Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Akkor végül szeretném azt még mondani, hogy május 23-án tervezünk, mert az előadás sorozatból, amit korábbi években tartottam, jelent meg egy kis kiadvány. Ő lenne az, amiben a Jézus Krisztusról szóló, illetve az egyházról, liturgiáról szóló szemesztereknek az anyagát, amit itt tartottam, ilyen ez a népszerűsített teológia, vagy utcai teológia, így is mondhatnánk, hogy a kicsit a mi nyelvünkön, mi fogalmainkhoz közel álló nyelvezettel van megfogalmazva, hogy kicsit azokból a titkokból valamit megértsünk, amit egyébként mi magunk is már hallottunk, csak esetleg beporosodott. Tehát, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy munkahelyen szóba kerül egy olyan téma, ahol nem merünk megszólalni, mert nem tudjuk, hogy hogyan védjük meg a saját hitünket, vagy ugyan templomba járók vagyunk, de hogy így bizonyos dolgokat nem annyira értünk. Na, ilyen céllal íródott ez a könyv, szeretettel ajánlom a figyelmükbe, és május 23-án lesz 6 órakor egy könyv bemutatója majd, a Szilliánus utca egy szám alatt az Egyházmegyei könyvtárban, és most az előadás után megvásárolható, itt a lányok fogják majd árusítani, 2590 forintért, ez a reklámhelye volt, és visszaadom a szót Ritának.
Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében az Atyának a sajnos napjainkban nagyon időszerű kérdés részletes körüljárását. Önöknek pedig azt az előadásokon keresztül sötét sokoknak éveken át tartó érdeklődést, amelyel nyomon követték ezt a programot, és remélem, hogy nyomon követhetjük mindezt majd össze újra. Csatlakozva itt az említett kötethez, a Szavárja Egyetemi Központ könyvtára is úgy gondolta, amikor értesült arról, hogy az Atya a korábbi előadásokat így egybe szerkesztette, hogy csatlakozik ennek a könyvnek a bemutatójához. És erre szeretném önöket meghívni, természetesen nem elvéve a lehetőséget a május 23-ai beszélgetéstől, vagy annak a látogatásától, de akinek az az alkalom nem felelő, hogy szívesebben jönne ide hozzánk, őket szívesen látjuk majd június 13-án, ez az idei könyvhét záró napja. Azt gondoltuk, hogy akkor ennek a könyveti rendezvénysorozatnak ez méltó záró programja lesz valóban. Tehát június 13-án 17 órára az Egyetemi Könyvtár konferenciatermében egy beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatóra. Nagyon reméljük, hogy ez a időpont ez működni fog, hiszen most sikerült még az Atyával egyeztetnünk ez ittben. Amennyiben változás lenne jelező, de valószínűleg erre nem fog sor kerülni. És hogy mivel is lehetne méltóképpen zárni ezt a mai estét? Hát utalva a szeretett parancsra, amit egyrészt a tegnapi evangéliumban hallhattunk, és amire az Atya is utalt, szeretnék egy részletet Vörös Sándor a Teljesség felé című kötetéből felolvasni. Egy nagyon rövid gondolat, és itt az előadás során tudatosult bennem, hogy gyakorlatilag azt fogalmazza meg, amit az Atya saját szavaival itt most megfogalmazott. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye melege, mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályának a szoba, melynek melegítésére rendelik Köszönjük, hogy eljöttek.